Aranyosi Ervin, öreg karácsony. Mikor megöregszel, szőkül kívánságot. A karácsonyt nem az ajándékért várod. Sőt, inkább szívedből te szeretnél adni, az ünnep varázsát vágyod megragadni. De mi a te vágyod, amit szíved képzel? Az öröm szívedben, amit akkor érzel, mikor szeretteid rád mosolyognak, mikor veled vannak, körötted forognak. Életet lehelnek megfáradt szívedbe, melegséget hoznak a téli hidegbe. Mikor megöregszel, teszed csak a dolgod, ha mások örülnek, attól leszel boldog. Szívesen elnézed arcuk ragyogását, ebben látod ma már az ünnep varázsát. Elfeledsz fájdalmat, kínzó betegséget, megfáradt testedbe visszatér az élet. Visszafiatalodsz, mert szíved motorja újra a szeretet vényét birtokolja. Látod, a szeretet ma is mire képes? Ma csodaszép minden, ami máskor rémes. Mikor megöregszel, vajon mi hiányzik? Mitől ez a néhány óra szebbnek látszik? Miben különbözik a hétköznapoktól? Miért szenvedsz hiányt ölelő karokból? Miért csak az ünnep ad pár boldog órát? A hétköznap miért betegséget ró rád? Hogyan töltheted meg szíved szeretettel? Vajon mit is tehet ma egy öreg ember? Vajon álom marad, ami ma még álom? Miért is nem lehet minden nap karácsony? Kedves hallgatók, jön a következő levél, ami rajtad keresztül a fiataloknak szól, de egyaránt szól neked is, mint leendő öregnek. Kedves barátom, nagyon fontos kérdés a fiatalokhoz fűződő kapcsolatod. Beszéld meg ezeket a részleteket, amiket most hallasz, azokkal az ifjakkal, akikkel közelebbi kapcsolatban vagy. Akár családtagok, akár ismerősök. De csak úgy tudod velük megbeszélni, ha te is átgondolod. Egy japán mondás szerint a gyermeki kegyelet különbözteti meg az embert a madaraktól és a vadaktól. De amikor felbomlott a régi hagyomány szerinti nagy család, az egyes generációk élete külön vált. A gyermekek, miután kirepülnek a családi fészekből, legtöbbször a települést is elhagyva alapítanak családot. A szülők és gyermekeik a későbbiek során többnyire már csak évente néhányszor találkoznak, és ha történetesen egy utcában laknak is, elválasztja őket a különböző életvitel. Tudjuk, ez egyik félnek sem jó. Ezért törekedjünk arra, hogy a meglévő lehetőségeket kihasználjuk, és a lehető leggyakrabban éljünk velük, mindannyiunk javára. A fiatalabb nemzedéket az a kísértés fenyegeti, hogy lekicsinylik az öregkor gondjait. Azokat szinte csak a bajokra, a betegségekre korlátozzák. Ezeket aztán, mint az öregség szükségszerű velejáróit fogadják el. Napi teendőik zajába bele sem gondolnak, hogy az öregségre való felkészülés nem a nyugdíjkor határ elérésével kezdődik. A fiatalkori életvitel már előrevetíti az öregkor mienségét, ezért telik meg különleges felelősséggel. Mi különbözteti meg a fiatalt az öregtől? Íme néhány őseink által megfogalmazott gondolatébresztő összehasonlítás. A fiatalság víg patak, az öregség szélesen hömpölygő folyó. A fiatalság tüzes bor, az öregség finom koktél. A fiatalság fűzfa vessző, az öregség terebélyes tölgy. A fiatalság életérzése az értékesség tudat, az öregségi a harmónia érzés. A fiataloknak tudniuk kell, hogy az öregek már kevesebbet esznek és isznak, de a szeretet egy falatjára még mindig éhesek, és szomjúhozzák a gyöngétséget és a megbecsülést. Amikor nőnek az élet árnyai, az öregek megérdemlik. Bölcs hozzáállásukkal ki is érdemlik, hogy a magunk boldogságának örömeivel árasszuk el hanyatló napjainkat. És ha az öregek semmit sem tudnak már csinálni, mert minden kiesik a kezükből, akkor kérjük meg őket, hogy tegyék össze értünk a kezüket. Az imádság, amit az az idős nemzedék mond, amely megtapasztalta a világot, és nem engedte, hogy az megtévessze, a legnagyobb remény azok számára, akik a történelemben küzdenek, szenvednek, vagy kísértéseikben a helytállás erejét harcolnak. Így tölthetik meg néma áldással házunk tájékát azok, akik után egyszer fájni fog a szívünk, ha nem hallhatjuk többé imáikat, és nem simogathatjuk meg többé fehér fejük ezüstös szálait. Istenem, te embereket bíztál rám, akiket szeretek és akik szeretnek engem, akikről gondoskodhatom és akik gondoskodhatnak rólam. Kérlek, tartsd meg őket, óvd meg őket a veszélyektől, és adj nekik erőt egy olyan élethez, amely téged keres és dicsőít. Tartsd föléjük kezedet, hogy ne írja őket a kelleténél több szenvedés. Add nekik békédet, hogy jóságottól vezetve éljenek együtt. Add, hogy minden szívben, amellyel te minket, embereket megajándékozol, örömüket találják. Gondoskodj róluk, hogy legyen munkájuk, és rendelkezzenek a lélek csendjével is. Légy velük, hogy a te nevedben megbirkozzanak az élettel. A földi élet befejezéséről és a halálra való felkészülésről is ejtsünk szót. De kezdhettem volna ezzel is, hiszen egész életünk nem más, mint felkészülés arra másik életre, amelyben a halál kapuján átlépünk. Szándékosan hangsúlyozom a felkészülést, mert erről beszélhetünk, magáról a halálról azonban nem. A számunkra ismeretlen, titokzatos, olykor félelmetes. Semmit nem tudunk róla. Ha láttunk is halálesetet, ha nekünk kellett is lezárni valaki szemét, Nem arra gondoltunk, hogy megfigyeljük, mint hajdan az iskolában egy fizikai kísérletet. Valahol olvastam, hogy a fájdalom egy évszázad, a halál csak egy pillanat. E pillanat mégis aránytalanul többet foglalkoztatja az embert bármi másnál. Bizonyára ismered a régi történetet. Egy aggastyán, nagy kinnal, fáradtsággal, sűrű nyögdécselések közepette tűzifát szedeget az erdőben. Közben megáll, hogy kifújja magát, és egy fájdalmas sóhaj hagyja el ajkát. Ó, bárcsak jönne már a halál! Alig ejti ki el szavakat, már is az eléje toppanó halál hangját hallja. Itt vagyok, miért hívtál? Erre az öregnek a lába megrodjan, és alig tudja kinyögni, hogy segítenél föl ezt a rőzsét a hátamra. Tehát a haláltól való idegenkedés természetünkben gyökerezik. A legkisebb féregtől, amelyet széttaposunk, a haldokló nagy emberig, az élet mindenütt tiltakozik a megsemmisülés ellen, és minden erejének megfeszítésével küzd a létéért. Ezért érezzük magunkat kényelmetlenül, amikor egy temetésen a koporsóban öngyilkos fekszik, s az ő lelkéért kell Isten irgalmasságát kikönyörögni. Legtöbbjüknek nem is első próbálkozása ér akkor véget, és most sem tudom megérteni, honnan volt bennük az erő, a bátorság Isten éltető rendjének a megváltoztatásához. Ugyanakkor fáj, hogy elveszítették reményüket, lemondtak megoldások további kereséséről. A nagy francia író Camus segítségével szeretném oda kiáltani, ha a halál az egyetlen megoldás, akkor nem jó úton vagyunk. A jó út az, amely az életre, a napsugárhoz vezet. Tudom, a szenvedések, a csalódások, a megértés hiánya kétségbeesésbe sodorhat bárkit, ha jó pillanatban nem kap egy biztató szót, ha nem tud felnézni Krisztus keresztjére, a keresztre. Feltéve, ha ott van a falon, ha keserűségében nem tüzelte még el, mert sajnos ilyenre is akadt példa. Ezzel viszont az ember az utolsó szalmaszálat is megsemmisítheti, végképp értelmetlenné téve a földi életet. Ekkor valóban nem fog más megoldást találni. És a legnagyobb kudarc, ha valaki az utolsó percben elfordul, amikor Krisztust említsük neki. Pedig nélküle nem tudunk segíteni, nélküle nincs vigasz, nélküle nincs értelme az elmúlásnak. Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és a nagyság koronáját kapta. Hiszen Isten irgalmas akaratából mindenkiért megízlelte a halált. Így akarta halál által legyőzni azt, aki a halálon uralkodott, tudnélik a sátánt. És így akarta főszabadítani azokat, akik a halál félelméből egész életükön át ennek rabszolgaságában sínlődtek. A megváltó tehát kereszthalálával vigaszt hozott a halál borzalmaira is. Mióta Krisztus meghalt értünk, és feltámadt halottaiból, azóta mindennél bizonyosabb, hogy mi is feltámadunk. Hisszük, hogy a halállal nincs vége mindennek, hanem a sír homályos kapuját a feltámadás ragyogó napja váltja fel, hogy új életútja az, hol tartósat nyerünk törékenyért, s bíbor töltünk a szennyes rongy helyett, mondja Tompa Mihály. Születünk, hogy meghaljunk, és meghalunk, hogy örökké éljünk. Ez a keresztény ember hite, s ha ezt hisszük, nem lesz félelmetes számunkra a halál. Az örökké valóság hite kihúzza a halál furlánkját, megszünteti annak mérgét. Honnan van mégis, hogy oly sok keresztény ember néz félelemmel iszonyattal a halálra? Keresztényeknek bizonyára van hitük, de az talán nem annyira élő, s így nem tudja legyőzni a természet írtózását. Egy híres egyházi szónokról beszélik, hogy egy alkalommal így kezdte prédikációját: nagy újságot mondok nektek. És amikor a hívek kíváncsiak ránéztek, így folytatta: mindannyian meghaltok. A hallgatóság azt hitte, rossz tréfát űz velük a papám, ő mondta tovább, igen. Ez újdonság nektek, mert úgy éltek, mint a sose kellene meghalnotok. Ugye minden ősszel csodálattal nézzük a természet haldoklását. A fák lehullatják elsárgult leveleiket, lassanként kopár lesz minden, semmi félelem, semmi eltorzulás, mindenütt nyugalom és béke. Mitől is félnének? Kötelességüket hűségesen teljesítették, dolgozva az első tavaszi naptól a hosszú nyáron át, az aratás biztonságban a munka elvégezve. Nagy Szent Bazul így kiáltott fel egyik prédikációjában: ó ember, utánozd a földet, és hozd te is termést, mint az, nehogy alávalónak mutatkozzál az élettelen anyagnál. Az ugyanis gyümölcsöt terem, de nem azért, hogy maga élvezze, hanem hogy neked szolgáljon vele. A nyugodt, boldog halál egyik feltétele a becsületes munkában eltöltött, gyümölcsöt is termő élet. Nem csak azért, mert a visszaemlékezések megédesítik az utolsó napokat, miként az alkonyt az erdők és mezők illata, hanem mert tudjuk, hogy az örök élet koronája azok számára van fenntartva, akik a földön a jó harcot megharcolták. Aki kötelességét híven teljesíti, akinek élete nem kiélt, hanem beteljesedett, az mindig kész lesz a halálra. Az ilyen emberek beteg ágyánál boldogan lehet mondani az erősítés szavait, és ilyenkor látni a beteg útra készülő csillogó szemét, amint hallgatja: Krisztustól tanultuk meg, hogy nem lehet kicsiny az, aki ahhoz a lényhez, aki a mennyet és a földet alkotta, így szólhat, atyám. Tőle tanultuk meg, hogy minden ember gazdag és nagy, mert mindenkinek lélek adatott. Ő jelölte ki a fájdalom és a szenvedés helyét a világon, amivel nem tudtak mit kezdeni az ő eljövetele előtt. Ő tanított meg a jól elviselt szenvedések lélektisztító erejére. És mivel az ismeretlen és elháríthatatlan végzetet egyszer mindenkinek vállalnia kell, tőle megtanulhattuk a nagy dolgok legnagyobbikának megvalósítását, a jó halált. És ha a szertartás végén nyújtom a feszületet, a szent képet, elég egy pillantás, és érzem, tudom, testvérem készenlétben van. Már jöhet az utolsó földi pillanat, és az örök hazában az első. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem, fordíts felém füled és siess segítségemre. Légy oltalmazó sziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem, mivel te vagy az én erősségem és biztos menedékem. Te vagy, Uram, reménységem ifjúkorom óta, Uram, benned bízom. Az anyaméhtől te vagy támaszom, anyám üle óta védelmezőm, te vagy mindig az én dicsekvésem. Szinte csodajel lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Szám dicséreteddel van tele, egész napon magasztalásoddal. Ne vess el engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem. Ne távozz el tőlem, Isten, siess, Istenem, jöjj segítségemre. Az Úr nagy tetteit hirdetem, Uram, én csak igazságodról elmélkedem. Ifjúságom óta oktatsz, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Ha öreg korra és késő vérségre jutok, ne hagyd gyakorsa magamra, Istenem. Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek. Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek, Isten, ki hasonló hozzád. De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem, te azonban új életre keltettél. A föld mélyéből is kihoztál engem. Megnöveled életkoromat, felén fordulsz és megvigasztasz. Én pedig hálát adok majd neked. Hárfán zengem hűségedet, Istenem. Izrael szentje citerán zsoltárt pengetek neked. Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel is lelkem, amelyet megváltottál.
You are our peace. You you.